Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és legérdekesebb összeállításainkat, interjúinkat ajánljuk most Önöknek. Ide-haza mostantól már nem csak az élelmiszerek árait hasonlíthatjuk össze, hanem az építőanyagokét is, ugyanis elindult az építőipari árfigyelő rendszer. Az ingyenesen használható tüzépinfo abban nyújt segítséget, hogy megmutatja, melyik áruházban érhető el a legjobb áron, például a tetőfólia, vagy éppen a csemperagasztó. Ezt mondta nekünk az oldalt üzemeltető cég ügyvezető igazgatója. Huber Krisztián hangsúlyozta, hogy a felület azon túl, hogy tájékoztatást ad a lakosságnak, és persze a szakembereknek is, elősegíti, hogy erősödjön a verseny az érintett áruházláncok között, ami akár az árak csökkenéséhez is vezethet. Gál Márk interjúját hallják most.
Elindult Magyarország első építőipari árfigyelője. Ez most, hogyha kiindulunk pont a koncepció lényegéből, talán feltételezhető az is, hogy hasonló szisztéma alapján működik, mint például mondjuk az élelmiszer árfigyelő, de adódhat a kérdés, hogy tényleg hasonló-e az elképzelés, vagy pedig ha nem, akkor mitől egyedi különleges?
Alapvetően az elképzelés hasonló, és leginkább a céljai hasonlóak, hiszen alapvetően a célja, hogy a lakossági és a szakembereket tudjunk tájékoztatni, és kvázi egyfajta védelmet biztosítani az árakkal szemben nekik. Az élelmiszerekkel szemben az építőiparban az építőanyagok megvétele, kereskedelme az egy fokkal bonyolultabb szisztéma, egy bonyolultabb dolog, és így nem is nagyon volt eddig struktúrált árfigyelő ezen iparágban. Hogyha megnézzük, akkor ha csak abba belegondolunk, hogy akár egy eltérő kiszereléssel, eltérő márkajelzésekkel már nagyon sok minden megnehezíti az összehasonlítást, vagy a költségvetés tervezést. Ami nagyon fontos cél, hogy az áruházláncok közötti versenyt tudjuk így erősíteni, amit várjuk az árak mérséklődését, illetve egyfajta stabilitást. De emellett a legnagyobb célunk az a hazai és magyar helyi termékeknek a láthatóvá tétele, ami amellett, hogy itthon vagyunk, amellett környezetvédelmi célokat is szolgál, hiszen a hazai termékeknek mind a környezetvédelmi lábnyoma jóval kedvezőbb.
Ahogy eddig böngészgetem most itt épp az oldalt, hozzátenném azt is, hogy természetesen ez bárki számára ingyenesen elérhető, látogatható. Úgy látom az eddigi információk alapján, hogy lényegében a Magyarországon belül 5 nagyobb üzletlánc már megtalálható, fellelhető az oldal kínálatában. Vélhetően az is egy cél, hogy minél szélesebb körül legyen ez a spektrum, amiben akár az árfigyelő rendszer maga is működhet, ezáltal pedig segítve mindazokat, akik terveznek akár most vagy a jövőben valamiféle fajta építkezést, hiszen lehetőség van olyan fajta információkat beszerezni, ami nem csak a legkedvezőbb árat mutatja meg, hanem még össze is hasonlítja, hogy a különböző áruházakban adott termék milyen áron vagy árkategóriában található meg. Jól érzékelem én a rendszer lényegét?
Igen, jelen pillanatban 5 üzletlánc 65 boltjában kb. 12 000 termék van fent a mi árfigyelőnkön, ami folyamatosan bővül, és a struktúrált árfigyelő azt is jelenti, hogy nem csak azt tudjuk megmondani, hogy adott termék melyik árházban mi az, amit mennyibe kerül, hanem segítséget tudunk adott esetben nyújtani a helyettesítő termékek tekintetében, hiszen a keresés az nem csak egy termékre lehetséges, hanem termék kategóriák között is lehet felsoroltatni, keresni, hogy abban az kategóriában termékek vannak fönn. Nagyon szeretnék a termékek mellé termékadatokat is publikálni, hogy jó, a műszaki adatokról összehasonlítható legyen.
Azt javaslom magunknak, hogy ragadjunk ki egy konkrét példát, talán így még közelebb tudjuk vinni az oldal lényegét a bennünket hallgatóknak. Mondjuk most épp a hasamra ütök, és azt mondom, hogy én egy kerti ajtót tervezek beszerezni, és hogyha felmegyek a tüzépinfo.hu oldalára, kiválasztom ezt a kategórián belül ezt a lehetőséget, akkor mindazonáltal, hogy látom a rendelkezésre álló opciókat, ez hogyan, milyen irányban könnyíti meg a döntést?
Alapvetően, hogyha a kerti eszközöket felsorolja, akkor kilistázza, akkor tud böngészni a kerti eszközök, és azt tudja szűkíteni különböző termékkategóriákban megfelelő szűkítés lehetőségben, és fel tudja sorolni, milyen termékek vannak jelen pillanatban. Ugye ez most egy induló oldal, most nagyon sok termék van rajta, de azért még számos funkcióval fejlesztés előtt áll. De már most is, hogyha megnézzük például egy tetőfóliában, rákeresünk a termékre, akkor kétszeres árkülönbségeket találunk, vagy egy eres csatornánál 2-2,5-szeres árkülönbségeket tudunk találni. Az árainkat igyekszünk minél aktuálisabbá tartani, minden éjszaka frissítjük az adott árakat, és ennek megfelelően publikáljuk.
Krisztián, mit várnak a nagyobb üzletláncokon túl? Mennyiben járulhat hozzá maga az árfigyelő rendszer a versenynek az ösztönzéséhez? És vagy, hogyha így a nagyokat versus kicsik szemléletet vizsgáljuk, az egyensúlynak a megteremtésében. Lehet egy ilyen másodlagos célja a rendszernek?
Ez egy nagyon fontos célja, tehát hogy amikor kiindultunk ebben az oldal fejlesztésében, akkor nagyon fontos célunk volt az, hogy lokálisan a kis tüzépeknek tudjunk megjelenési lehetőséget biztosítani, hiszen hogyha ön el akar menni, és otthon valamilyen szüksége van valamilyen felújítási anyagra, akkor nagyon sokoknak reflexzerűen a nagy áruházláncok ugranak be és mennek be oda, viszont hogyha előtte egy kicsit megnézik ezen az oldalon az adott szükséges építőanyagokat, akkor lehet, hogy a szomszéd faluban lévő tüzépen sokkal kedvezőbb áron hozzá tudnak jutni ezekhez az eszközökhez. A terveink szerint a következő időszakban megkeressük az ország kis tüzépeit. Nagyon szeretnénk a szállítmányozásba is valamilyen lehetőséget biztosítani, illetve a termékadatokat is, termékműszaki adatokat is szeretnénk publikálni. Az a célunk, hogy a lakosságnak, illetve a stressz faktorát, ami egy építkezésnél előtérbe kerül, hiszen a megfelelő szakember kivitelezés nehézségei mellett a költségek is jelentősek tudnak lenni. Ennek a biztonságát tudjuk egy picit javítani a lakosság számára.
A jövő héttől kezdve forgalmazzák a Magyar Állampapír Pluszt, mint új befektetési lehetőséget, amely 5 éves futamideje alatt évi 6,73%-os kamatot biztosít. A MÁP, mert ez a rövidítése, 2019-ben kibocsátott sorozatai hamarosan lejárnak. Közben az infláció csökkent, ezért vált szükségessé a termék megújítása, amivel a hozamokat a mostani piaci szintekhez igazították, közölte a Raiffeisen Bank kötvénytrédere. Bakom Keleti Zoltán hangsúlyozta azt is, hogy a lakossági ügyfelek által megvásárolható új Magyar Állampapír Plusz évente egyszer a kamatfizetést követő 5 napban névértéken, vagyis 100%-os nettó árfolyamon eladható lesz. Ezzel megtartja a legnagyobb vonzerejét, a likviditást. A részletek pedig Gál Márk interjújából derülnek ki.
Induljunk ki mindabból, ami most a jelenállás szerint legalábbis körvonalazódik és tudható, ami az új Magyar Állampapír Plusznak a részleteit illeti. Az már biztos, hogy jövő héttől lehetőség nyílik majd a megvásárlásra, de a kérdés az, és talán a rend kedvéért is indíthatunk ezzel, hogy miben tér el, miben más az új Magyar Állampapír Plusz a korábbi változatához, ami még 2019-ben látott napvilágot.
Hát igen, gyakorlatilag ez az új MÁP Plusz, ez egy ilyen transferváltáson esett át, óriási nagy változások nem történtek benne. Gyakorlatilag a legfontosabb dolog az, hogy a hozamok az a mostani piaci szintekhez és annak közelébe lettek igazítva. Ugye az eddigi MÁP Pluszoknak a kamatozása az 3,5%-ról indult, és 0,5%-os lépésközökkel az ötödik évre érte el a 6%-ot. Ez az új MÁP Plusz pedig 6,25-től indul, és 25 bázispontos, tehát 0,5%-os lépésekkel éri el az ötödik évre a 7,25-ös végső hozamszintet. A régi MÁP Pluszban az első év az egy 2,5 éves tört periódus volt, ez is megszűnik, most már csak egy 1 éves kezdeti periódus lesz, egészen pontosan ez az 1 hónapos adagolt kibocsátásos periódussal együtt egy picivel hosszabb, mint 1 év. Ez is egy változás, hogy nem heti sorozatok lesznek a MÁP Pluszból, az új MÁP Pluszból, hanem havonta fog jelentkezni új sorozatokkal, és ezen kívül, ami még egy nagyon fontos dolog a befektetők szempontjából, hogy sorozatonként 10 millió forintban lesz maximalizálva a vásárolható mennyiség, egy értékesítési korlát.
A korábbiakban ez nem volt jellemző, tehát nem volt egyfajta ilyen maximális megvehető mennyiség, és most már akkor ez egy új elemként jelen lesz.
Igen, igen. Ez amúgy most már szinte az összes lakossági papírnál meglévő korlátozás. Az AKK ezzel próbálja úgymond korlátozni azt, hogy túlságosan megnő a koncentráció egy-egy sorozatban, vagy egy-egy kinevezett papírban, és emiatt került bevezetésre ez a korlátozás, de hasonló korlátozások vannak a PMAF-nál, a BMAF-nál is.
Miben tér el, vagy mitől különleges, hogyha fogalmazhatok így, más lakossági állampapírtól a MAP plusz?
MAP plusz tulajdonképpen, ahogy a karakterisztikájából kiderül, egy olyan plusz szerepet próbálna betölteni a befektető portfóliójába, ami nem egy ilyen klasszikus megtakarítási forma, inkább arra szolgálna, vagy azt próbálná meg segíteni, hogy a befektetők rugalmasat tudjanak maradni, de mégis valamilyen piachoz közeli hozamot tudjanak kapni, hiszen a MAP plusznál, ennél az újnál is megmarad az évenkénti 100%-os visszaadási lehetőség egyéb levonás nélkül. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kamatfizetést követő 5 napban 100%-on tudja eladni a papírokat, és ezáltal ez egy ilyen nagyfogú rugalmasságot ad a befektetőnek, és igazából az AKK korábbi kommunikációjába ez bele is illik, hogy ők úgy képzelik el, hogy a befektetők az állampapírokból egyfajta portfóliót tartanak fent, és akkor ennek különböző részei az egyik magasabb hozammal, különböző futamidőkkel, és akkor ennek lehet egy ilyen kiegészítő eleme, ez az új MAP plusz, ami igazából egy ilyen likvid papírban tartást jelent.
Csak hogy egyértelmű legyen, azért utaljunk arra is, hogy kik vehetik meg, vagy vásárolhatják meg a magyar állampapír pluszt.
Igen, ez is nagyon fontos, hogy ez a lakossági papírok közé kerül be, és ezáltal belföldi és külföldi magánszemélyek vásárolhatják csak meg.
Adódik még itt egy olyan, hát mondhatni némileg izgalmas kérdés, és az is tisztázandó, hogy ez mennyiben a sajtó által kicsit talán ilyen felfújt lufi-e vagy sem, ugyanis sokan úgy pedzegették már a korábbiakban is a Magyar Állampapír Pluszt, hogy érkezhet az új szuperállampapír. Jó lehet-e arra, hogy érdemi lakossági megtakarításokat csatornázom be a MAP Plusz?
Én azt gondolom, hogy az a fajta óriási felfutás, mint ami például volt a PMAP-okkal az elmúlt években, ahol egy komoly prémium fizetés volt az infláció felett. Én azt gondolom, hogy első pillantásra, hogy nem. Szóval én ezt a terméket, hogy korábban is mondtam, ez inkább egy ilyen likvid termék, kvázi egy ilyen bankbetét helyettesítőnek gondolnám el, hiszen piachoz közeli hozamot fizet, bármikor feltörhető, nyilván ennek van egy költsége, ugyanakkor megadja a lehetőséget arra, hogy évente a kamatfizetések utáni 5 napban bármifajta extra büntetés nélkül kiszálljon belőle a befektető. Szóval innen nézve én azt gondolnám, hogy azt a fajta szuper állampapírjelzőt, amit mondjuk a PMAP töltött be korábban, azt szerintem nem tudja betölteni, mert nincs olyan kiugróan kedvező hozama, mint mondjuk a PMAP-nak volt anno, de mindenféleképpen helye lehet egy normális államkincstár, vagy egy normális állampapír portfólióban.
Zoltán, adódik az a kérdés is, hogy akár a piac szempontjából milyen várakozásokról beszélhetünk, mennyire kapkodhatják majd az új MAP pluszt?
Hát én azt gondolom, hogy ha megtörténnek majd a jövő évi kamatfizetések, és komolyabb összegek szabadulnak fel, akkor mindenféleképpen egy attraktív része lehet a befektető portfóliónak. Ráadásul ugye a korábban kibocsátott MAP pluszok, azok most fognak lejárni, és abban az esetben, hogyha a befektető nem döntött még arról, hogy pontosan milyen futamidőben, milyen kockázatok mellett szeretné elhelyezni a pénzét, akkor szerintem ez egy ilyen rugalmas befektetési forma lehet, ahol azért, ha nem is mondjuk a fix MAP-hoz vagy a jelenlegi BMAP-hoz hasonló hozamokat, de egy piachoz közeli hozamot el tud érni, cserébe viszont egy extra rugalmasságot kap olcsó visszaváltással, ez akár nulla is lehet. Még a régi MAPLUS-nak 4,95 volt a teljes futamidőre adódó hozama, ennek 6,73. Tehát, hogyha összeadjuk a különböző periódusoknak a hozamait, akkor a teljes futamidő alatt elérhető maximális hozam az 6,73.
És adott esetben akkor ez talán még vonzóbbá teheti ezt az új konstrukciót?
Én azt gondolom, hogy így már, hogyha ezt a szintet nézzük, ez nagyjából beleillik abba a hozamszintbe, amit most mondjuk az intézményi oldalon, nyilván ott egy sokkal intenzívebben mozgó, állandóan változó árfolyamokos hozamszintekről beszélünk, de körülbelül mondjuk az 5 éves intézményi állampapírhozamok, azok most az elmúlt pár nap gyengülését nem számolva nagyjából ezen a szinten vannak. Ebből a tekintetben azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy elfogadható hozamszint.
Úgy tűnik, hogy már sohasem térnek vissza a COVID előtti alacsony repülőjegy árak, véli az iparági szakértő. Noha egy friss elemzés szerint az európai desztinációkban stagnálást mérnek, az ázsiai célpontok felé pedig mintegy 16%-os árcsökkenés mutatkozik, ez a folyamat nem lesz tartós. Elsősorban a légitársaságok megnövekedett bér és üzemanyag költségei miatt. Varga Gáborral beszélgettem mindenről. Május vége van, június eleje, és sokan már elindultak utazni, főleg az előszezoni utazásokra, de hát azért a nyár még előttünk van, és a főszezon, valamint az utószezon is előttünk van. Egy friss külföldi adat alapján azt lehet mondani, hogy tavalyhoz képest Európában a repülő árak stagnálnak, viszont az ázsiai csendes óceáni térségben 16%-os csökkenést mutatnak a légitársaságok értékesítési árai. Lehet-e ez tartós? Tehát lehet-e azt mondani, hogy idén talán egy kicsit olcsóbban lehet eljutni bárhova? Hogy látod?
Egy erős inflációs környezetben kell értelmezni ezt a csökkenést, és az erős inflációs környezet az globálisan is igaz, nem csak Magyarországon, ugye Magyarországon a globálisnál is egy kicsit kiugróbb mértékű volt az infláció. Tehát valójában ez a csökkenés, ez mondjuk nem jelent reál értéken való csökkenést, vagy nem jelenti azt, hogy a repülőjegyek árszintje visszatért volna a COVID előtti 2019-es szintre. Ami az európai piacot illeti, Európában valóban a tavalyi körül alakulnak a jegyárak. Néhány olyan célállomás, vagy néhány olyan útvonal tekintetében, ahol nagyon nagy a verseny, ott elkezdtek a tavalyihoz képest nominálisan, minimális mértékben csökkenni, de ha mondjuk az Európa, Amerikai Egyesült Államok, vagy az Európa, Ázsia típusú árakat nézzük, akkor ott egy nagyon-nagyon jelentéktelen, szinte észrevehetetlen csökkenés tapasztalható.
A európai viszonylatban melyek azok a desztinációk, ahol mondjuk úgy azért már érzékelhető árcsökkenést látsz?
Tipikus példa az árcsökkenésre, tehát ahol látható mértékű az árcsökkenés, például a Nagy-Britannia és Spanyolország közötti útvonalak. Ha megnézzük, hogy Magyarországról milyen útvonalakon tapasztalható árcsökkenés, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság és Skandinávia irányába érezhető némi árcsökkenés, és egyáltalán nem csökkentek az árak a tengerparti üdülőhelyek, Olaszország, Spanyolország, Görögország irányába, tehát alapvetően a nyaraló desztinációk érdemben nem lettek olcsóbbak. De azáltal, hogy mondjuk forintra ugyanannyiba kerül egy repülőjegy most, mint 2023-ban, tulajdonképpen azt felfoghatjuk úgy, hogy olcsóbb lett, mert legalább nem emelkedett.
Az infláció a keresleti oldalt is jelentősen megváltoztatta, hiszen ha lehet valamin spórolni, akkor az emberek nyaralásokon spórolnak, tehát minthogyha a kereslet is egy kicsit visszaesne.
Én 2023 nyár elején publikáltam egy elég komoly elemzést az Egek Ura blogon, ahol azt vetítettem előre, hogy 2025-26-ig azért folyamatosan növekvő árszínvonallal kell számolnunk, és ez idáig az akkori folyamatok bejöttek. Covid alatt ez az iparág, amit a légi közlekedésnek hívünk, rendkívül sok munkaerőt vesztett el, képzett munkaerőt, amelynek a pótlása az nem egy azonnali folyamat, ráadásul ma már a légi közlekedésben dolgozóknak a bérigénye jelentősen nagyobb, mint a Covid előtt. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon erősen költségnövelő tényező. Egy másik költségnövelő tényező az üzemanyagár, ami ugye meglehetősen hektikus és folyamatosan változik, de hogyha egy légitársaságnak kiszámíthatóságot tartja szem előtt, akkor bizonyos pénzügyi ügyletekkel fedezi az üzemanyagárat, ez egész sok pénzbe kerül. A repülőgépek ára emelkedett, és van még valami, ami egyébként alapvetően árfelhajtó hatású, ez pedig az, hogy a Covid első évében rendkívül sok repülőgépet kellett leparkolniuk és hosszú távú tárolásra előkészíteniük a légitársaságoknak, és még ma sem tudják ugyanazt a kapacitást felkínálni, mint a Covid előtt. Magyarul a kínálat az alacsony, a kereslet magas, és ez élből magasan tartja az árakat. 2026-ra teszik a szakemberek és az iparági előrejelzések azt, minden repülőgépet, amit a Covid alatt letároltak, üzembe tudnak állítani a légitársaságok. A régebbi, nem annyira gazdaságos vagy nagyobb fogyasztású repülőgépeket már soha nem fogják üzembe állítani, szét fogják szedni őket, és a légitársaságoknak nagyon sok pénzért új repülőgépeket, gazdaságos repülőgépeket kell rendelniük, ami nyilván hosszú távon egy üzletileg racionális döntés, és hosszú távon ez megéri, de rövid távon nagyon komoly befektetéssel jár, hiszen egy keskeny törzsű repülőgép 100-120 millió euró, egy széles törzsű repülőgép pedig 200-250 millió euró befektetést igény.
Na most mindaz, amit mondtál, nem abba az irányba megy, hogy itt akár tartósan lejjebb vinné a repjegyárakat?
Én nekem meggyőződésem, hogy a Covid előtti 2019-es árszínvonalat a légi közlekedésben hosszú évekre kell felejtenünk. A fillérekért piacra dobott repülőjegyeket talán soha nem fogjuk újra látni, és a hosszú távú repülőjegyek költségszintje is a Covid előtti szinthez képest körülbelül az 1,6-1,8-szorosán beállni látszik. Ebben nem lesz érdemi változás, ez 90%-i biztos.
Idén esetleg szezonálisan még azért várható-e egy-egy akció? Megéri-e a légitársaságoknak?
A légitársaságoknak a legfontosabb marketing eszközük az az akció, illetve a legolcsóbbra meghirdetett jegyár. És bizony ebben a téren viszont látunk nagyon komoly előrelépést, tehát lehet látni, hogy egyre több akcióval jönnek elő a légitársaságok annak érdekében, hogy stimulálják a keresletet, mert a Covid utáni visszapattanásnak a legintenzívebb éve azért az tavaly zajlott, most már a megélhetési költségek és sok más miatt tényleg sok alkalommal stimulálni kell a keresletet, de ezek az akciók nagyon rövid ideig tartanak, és nagyon korlátozott számú széket kínálnak föl úgynevezett látványosan olcsó áron, aki tehát olcsón szeretne utazni, annak azt tudom a legjobb szívvel ajánlani, hogy az ilyen akciókra csapjon le.
Reggeli Monitor természetesen holnap is lesz, méghozzá reggel 6:30-tól, és ma délután 5 órakor pedig egy friss hírösszeállítás. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.